Pál levele az efezusiakhoz, harmadik fejezet. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Nagyon érdekes, hogy Pál tulajdonképpen római fogoly volt ekkor, de ami őt illeti, Jézus Krisztus fogjának tartotta magát. Ő azért volt a római börtönben, mert kitartott amellett, hogy Jézus Krisztus a pogányokat is hitáltal válthatja meg. Ez felbőszítette a zsidókat, mert ők azt tartották, hogy a pogányok csak úgy üdvözülhetnek, ha előbb zsidókká válnak. Ez tehát azt jelentette, hogy csak egy zsidó üdvözülhet, egy pogány nem. Mivel Pál kitartott a pogányok megváltása mellett, ezért bármerre is járt, a zsidók üldözték és üldöztették őt, és ennek következtében többször is börtönbe került. Pál tudta, hogy ha nem prédikálná a pogányok megváltását, akkor megszűnne az üldöztetése, de mégis kitartotta neki adott kegyelmi üzenet mellett. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Egyesek 7 különböző megbízásról beszélnek. Az első az ártatlansági megbízás, amelyet Isten Ádámnak és Évának adott az Édenkertben. A második megbízás Ádám bűnbeesésének idejétől egészen Noé idejéig tart, a harmadik Isten irányítása alatt egészen a mózesi törvényekig tartott. A negyedik a törvényi megbízás, majd az ötödik Jézus megbízatása, a hatodik a kegyelmi megbízatás, a hetedik pedig az ezer éves királyság. Ezeket a megbízatásokat emberek határolták el így egymástól, ezért nem vagyok meggyőződve arról, hogy Isten is így gondolja ezt. Szerintem a teológusok sok olyan dolgot tesznek, amire Isten nem igazán adta áldását. Pál tehát a kegyelmi megbízásról beszél, és mi is ebben a korszakban élünk, amikor Isten az ő kegyelmén keresztül közelít hozzánk. Amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Az első fejezetben Pál az ő akaratának titkáról beszélt az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami mennyben van, és azt is, ami a földön van. A titok az, hogy Isten akarata szerint minden egybefoglalódik Jézus Krisztusban, és minden neki fog alárendelődni. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lélek által. Ez azt jelenti, hogy a pogányok számára a szabadulás felé kinyitott ajtót az Ótestamentum prófétái nem látták előre. Ők azt gondolták, hogy Krisztus megérkezése azonnal Isten királyságát fogja jelenteni a földön. Nem látták előre a kegyelem időszakát, amikor a pogányokat vonja magához Isten Krisztus testében. Nem mindig értették az Isten által számukra kinyilatkoztatott dolgokat, ezért olyan dolgokat is leírtak, amiknek az értelmét nem fogták teljesen fel, de mégis leírták ezeket, mert a Szentlélek ihlette őket. Ézsaiás az eljövendő messiásról írja, hogy ő Dávid trónján fog ülni dicsőségben és hatalommal, de ugyanakkor azt is írta, hogy Isten igaz szolgáját el fogják utasítani az emberek. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, de nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás anélkül írta le mindezt, hogy felfogta volna a látszólagos ellentmondást. Dániel próféta is írta arról a napról, amikor eljön a messiás, és azt írta, hogy megölik a felkentet, senki sem lesz. Mégis a zsidók között uralkodó hozzáállás az volt, hogy a messiás azonnal megalapítja a királyságát, és ezt még a tanítványok is így tartották. Állandóan Isten királyságának kezdetét keresték. Amikor Jézus a feltámadása után a Szentlélek eljövetelének ígéretét adta nekik, azonnal azt kérdezték, hogy Uram, ez lesz az az idő, amikor visszaállítod az izraeli királyságot? Nem tudták, hogy a kegyelem megbízatásának ideje következik, amikor Isten a világból a pogányok és a zsidók közül magához fogja vonni Krisztus testét, Jézus Krisztus egyházát. A pogányok és a zsidók közti fal leomlik, és így mindnyájan egyek lesznek Krisztusban. Amikor Pál titokról beszél, akkor nem a mai értelemben vett titokra kell gondoljunk, hanem olyan dologról van itt szó, amit a múltban nem nyilatkoztattak ki, de Isten most mindezt megteszi. Ez a kinyilatkoztatás arról szól, hogy Isten a pogányokat is megváltja, és az örök élet által számunkra is megnyílik az út Isten királysága felé. Hogy tudnyílik a pogányok örökös társaink, velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben is, Jézus Krisztusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Milyen hatalmas kiváltság, mondja Pál, hogy nekem a legkisebb szentnek adatott meg ez a lehetőség. Pál véleménye saját magáról egy olyan ember véleménye, aki valóban szembenézett Istennel, és ezután megkapta az elhívását Jézus Krisztustól. Manapság sok olyan prédikátort látok, akikről látszik, hogy nem voltak még szemtől szemben Jézus Krisztussal. Valami nincs rendben, ha az a véleményem magamról, hogy Uram, neked szerencséd van, hogy megszereztél engem az igazságot hirdetésére, hiszen lehettem volna gazdag és híres is, de mindezt feladtam érted, és nagyon sokat érhetek számodra. Engem nem érdekelnek azok a tanúbizonyságok, amelyek arról szólnak, hogy az emberek mit adtak fel Krisztusért. Pál hozzáállása az, hogy Isten kiváltságaként adta ezt a dicsőséges szolgálatot neki, aki legkisebb a szentek között. Úgy gondolta, hogy mivel előzőleg ő üldözte az egyházat, minden, amit érte Isten tett, mintcsak az ő kegyelme által volt lehetséges. Lehetett benne egy mély kísértő emlék, amely arra emlékeztette, hogy egy időben ő annyira vak volt, hogy üldözte Krisztus egyházát. Többször tesz erre utalást, és itt is erre utal ez a kifejezés, hogy legkisebb a szentek között. És hogy világossá tegyem mindenek előtt, mi a ma titok megvalósulásának rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, Jézus Krisztusban. Fontos észrevétel, hogy mindenek teremtője Jézus Krisztus. Erről szól ennek a levélnek az első fejezete. Minden, amit Isten tett, tesz és tenni fog értetek, azt mind Jézusban, Jézuson keresztül és Jézus által teszi. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Emlékeztek, hogy Péter is írt ezekről a dolgokról, és megemlítette, hogy még az angyalok is kíváncsiak ezekre. Az angyaloknak nincs teljhatalmuk, mint Istennek. Ők nem ismerik Isten teljes célját és tervét, és biztos vagyok benne, hogy érdekes beszélgetések vannak közöttük, amikor Isten a céljainak egy-egy újabb részét fedi fel előttük. Ennek ellenére az angyalok jobban megértették a proféciákat, mint az emberek, de mégsem látták teljesen előre a dolgokat. Péter szerint ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. És itt az efezusi levélben Pál is az angyalokról szól, akik arra vártak, hogy ismerté váljon előttük az Isten sokféle bölcsessége az egyházzal kapcsolatban. El tudom képzelni, hogy mekkora megdöbbenést váltott ki közöttük, amikor megtudták, hogy Isten az emberek közé jön, és köztük fog élni, és utána pedig bennünk fog élni. És a titok ez, hogy Isten bennetek él az ő szent lelkén keresztül. A testem a szent lélek templomává válhat, és Krisztus bennem való léte az én reménységem a dicsőségre. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Isten terve volt ez a kezdetektől. Ő benne van bátorságunk és szabad útunk bizodalommal, a benne való hit által. Az első fejezetben Pál azt mondta, hogy elfogadtattunk Krisztusban, most pedig kijelenti, hogy szabad útunk van Istenhez. Ez a szabad út eddig a zsidók számára sem volt biztosított, mert Isten csak a papokon keresztül közelíthették meg. Csak a pap léphetett be Isten jelenlétébe, hogy értük könyörögjön. Amikor Isten Mózesnek adta a törvényeket, akkor azt mondta, hogy tartsd távol az embereket a hegytől, mert el fognak pusztulni. Csak Mózes ment fel a hegyre, és amikor az emberek meglátták Isten dicsőségének hatalmasságát, elszaladtak és azt mondták Mózesnek, hogy menj egyedül fel a hegyre, és utána mondd meg nekünk, hogy mit mondott Isten. Ők nem akartak Isten közelébe kerülni, mert hatalmas tűz gomolygott a földön, és a villámok és mennydörgések megfélemlítették őket. A törvények szerint aztán a főpap mehetett be a szentélybe Isten elé évente egyszer, hogy esedezzen az emberekért. Most viszont mindnyájunknak szabad útunk van Istenhez, nincs többé a lepel, ami távol tartson tőle. Nagy jelentősége volt annak, hogy Jézus keresztre feszítése alkalmával a szentély leple ketté hasadt tetőtől talpig, és ezáltal Isten azt mondta, hogy Jézus Krisztuson keresztül mindnyájan jöhettek hozzám. A zsidó levélben olvashatjuk, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A bizalom igen hangsúlyos mindkét levélben az Isten megközelítésekor. Nem biblikus és nem helyes az a félénkség, amelyel egyesek Isten próbálják megközelíteni. Amikor Isten kinyitja az ajtót és behív magához, akkor helytelen dolog vonakodni. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Pál nagyon sok megpróbáltatást állt ki azért, hogy ezt az üzenetet elhozhassa számukra. Megverték, bebörtönözték és megkövezték. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Pál imája alatt meghajtotta a térdeit, amely egyik formája az imádságnak. De nem igazán a fizikai külsőség a fontos, amikor Istenhez szólok, hanem a szívem állapota. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Vannak, akik fennakadnak azon, hogy szerintük csak térden állva szabadna imádkozni, de ez a hozzáállás nem az írásokból fakad, csak saját magunktól. A Biblia beszél arról is, hogy állva felemelt kezekkel imádkozhatunk. Dávid az arcát a földbe temette, és úgy kiáltott Istenhez, sokan teljesen elnyúltak a földön, és úgy beszéltek Istenhez. Mindegy, hogy ülünk, fekszünk, térdelünk vagy állunk, nem ez számít. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Tehát az imáinkat az Atyához kell irányítsuk. Akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke szerint. Mekkora nagy erőre van szükségünk a belsőnkben? A sátán folyamatosan újabb és újabb kísértéseket állít elénk. Ő olyan erős ellenfél, hogy a saját erőmből nem állhatok neki ellent, ezért Isten erejére van szükségem, hogy az ő lelke erősítse meg a belső embert, és ezáltal tudok megállni az ellenség erejével szemben. Hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hit által. Vannak olyan helyek, ahol már a megérkezésed pillanatában úgy érzed, hogy semmi keresnivalód sincs ott. Kényelmetlenül érzed ott magad, és azt kívánod, hogy bárcsak ne is mentél volna oda. De vannak más helyek, ahol nagyon szeretsz lenni, annyira kényelmes a hely, annyira nyugodtnak érzed ott magad. Ahhoz, hogy Krisztus otthon legyen a szívetekben, arra van szükség, hogy a szívetek teljesen összhangban legyen vele, hogy amikor ott a szívetekben lakozik, ne érezze furcsán és idegenként magát. Emlékeztek arra, amikor Ezékiel a lélek segítségével Jeruzsálembe került, és ott Isten azt mondta neki, hogy ásson egy lyukat ebbe a falba, és menjen be. Ő bement, és a falakon mindenféle pornográf erkölcstelenség volt, és Ezékiel teljesen rosszul lett ezektől. Mi ez, Istenem? A válasz, ez az izraeli vezetőknek az agya. Ezekre gondolnak, ezeket látják. Amikor Krisztus a szívetekben lakozik, akkor mi van a falakon? Otthon érzi-e magát nálatok, örül-e annak, amit ott lát? Vagy amikor kopog az ajtódon, akkor kikiáltasz, hogy várj egy pillanatot, és körbe rohansz, hogy minden képet letakarj, és a fal felé fordítsd, hogy ne lássa azokat. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretét meghaladó szeretetét. Hogyan tudjál felfogni valamit, ami meghaladja az ismereteidet? Pál imája az, hogy megismerhessük Isten szeretetének minden dimenzióját, azt a távolságot, amit Isten bejárt azért, hogy megmenthessen minket, azt a mélységet, ahová Jézus a saját akaratából eljött, hogy megváltson minket, és azt a magasságot, ahová Isten el akar juttatni minket, hogy Krisztussal egy helyre ültethessen a mennyekbe, és vele együtt közös örökösévé tegyen, az ő örökkévaló királyságának. Bárcsak felfoghatnánk az Isten által ajándékozott dicsőségetek magasságát, mondja Pál. De mindez meghaladja az ismereteinket, ezért nem tudjuk felfogni mindezt a maga valóságában. Hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ez ismét egy olyan dolog, amit a fizikai létemben lehetetlen felfogni. A mennyek teljessége nem tudja befogadni az Istent, akkor én hogyan tudhatnám? Pál tudja, hogy igen nehéz dolgokat kért, és így folytatja. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Hányszor és hányszor gondolom azt, hogy saját magunk korlátozzuk Istent, és ezeket a korlátainkat a lelki dimenziókba is magunkkal cipeljük. Hajlamosak vagyunk kategóriákba gondolkozni, mert vannak olyan dolgok szerintünk, amiket könnyű megtenni, vannak olyanok, amiket nehéz, és vannak olyanok, amiket lehetetlen. Ezt aztán rávetítjük az Istennel kapcsolatos gondolatainkra, és gyakran ez a hozzáállás jellemzi az imáinkat. Uram, ez egyszerű. Uram, ez nehéz, nem tudom, mi lesz belőle. Uram, ezt el is felejtheted, mert ez lehetetlen. Hányszor tett már olyat Isten, amiről azt gondoltam, hogy teljességgel lehetetlen? Már rég feladtam a dolgot. Hányszor mondtam, hogy ezzel az emberrel semmit sem lehet kezdeni? És mi történt? Isten megváltotta őt. Nem tudom elhinni, gondoltam. Amikor korán reggel Jonatán felkelt, azon járt az esze, hogy talán az Isten ma akarja a kezükbe adni a filiszteusokat. Ha ezt akarja, akkor ehhez nincs szüksége a teljes izraeli hadseregre, mert akár egy ember kezébe is adhatja ugyanolyan könnyen, mintha egy hadsereg kezébe adná őket. Ezt az őrült gondolatot nem tudta kiűzni a fejéből, és elmondta ezt a fegyverhordozójának is. Menjünk át hozzájuk, és nézzük meg, hogy mit akar Isten. És én nagyon szeretem ezt a hozzáállást. Menjünk, nézzük meg, hogy mit akar Isten, menjünk és vállaljuk el hitben a kihívást. Ki tudja, mit akar Isten? De gyakran a dolgokat a saját képességeink szerint méregetjük. Gyakran megfélemlítenek minket egyes betegségek, mert az emberek által megállapított diagnózis az, hogy gyógyíthatatlanok. Emiatt a leukémia esetén másképp imádkozunk, mint a fejfájás esetén. Fáj a feje, uram, kérlek segíts neki, hogy könnyű legyen a mai napja, és elmúljon a fájdalma. Köszönöm, uram. Hiszen minden sínen van, gondoljuk, ha Isten nem segít, akkor majd bevesz egy aszpirint. A leukémia esetén viszont így kiáltunk. Ó, uram, segíts! Ó, uram, menjek, hatalmas ura, segíts! Mert ebben az esetben nagyon fel kell spanoljuk magunkat, hogy az Isten munkálkodjon. Istennek egyáltalán nem nehezebb meggyógyítani egy leukémiást, mint egy fejfájást. Istennek nincsenek nehézségi fokozatai a gyógyításban, számára nem létezik lehetetlen kategória. Ő minden dologra sokkal bőségesebben képes, mint mi gondoljuk. Erre kell emlékezzünk minden imánk esetén, és meg kell szabaduljunk az emberi korlátainktól és a nehézségi fokozatok gondolatától. Isten ugyanolyan könnyen tud számodra $1 millió adni, mintha 5 centet adna. Miért korlátozzuk őt? Azi a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. A világ végezetéig fogunk hálát adni, és őt fogjuk dicsőíteni a kegyelméért Jézus Krisztusban. A mennyországban a földihez hasonlóan fogunk köszönetet mondani Istennek az ő kegyelméért és irgalmáért. Sokan úgy gondolják, hogy a mennyország radikálisan fogja megváltoztatni az életüket. Isten viszont ezeket a radikális változtatásokat már most el akarja végezni, hogy a mennyországig ne legyen sokkoló az átmenet számunkra. Isten itt és most is dolgozik bennünk, és az örökkévaló királyságra készít fel minket. Nem lesznek olyan gyökeres változások, mint amire gondoltok, mert Isten enyhe átmenetet szeretne a földi és a mennyei életünk között. Milyen dicsőséges dolog lenne, ha már egy órát töltenénk el a mennyben, mielőtt rájönnénk, hogy hol is vagyunk valójában. Hogy olyan közel lennénk az Úrhoz, olyan egységben lennénk vele, és annyira az ő jelenléte és szeretete jellemezne minket, hogy egyszer csak így szólnánk. Várjunk csak, itt valami nem stimmel. Hol is vagyok én? A mennyország. Ez igen. Istenem, segíts, hogy ilyen közel járhassunk Jézushoz.